Folytatódik az Adóinfo, az Inforádió adómagazinja, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnerem pedig Hén Miklós, az RSM Hungary vezérigazgató helyettese. Ma arról beszélgetünk, hogy közeleg a határidő arra, hogy a kettős könyvhitelt vezető vállalkozások beszámolójukat közzétegyék, illetve letétbe helyezzék a számviteli törvénynek megfelelően. A műsor első felében beszéltünk arról, hogy milyen határidők vonatkoznak pontosan a beszámoló feltöltésére, és hogy milyen újdonságai vannak az online beszámoló és űrlapkitöltő rendszernek, milyen adatokra van szükség, mikor milyen speciális beszámoltatási kötelezettség van. Beszéljünk egy picit arról is, hogy hogyan lehet ebben a rendszerben cserélni, illetve javítani már elfogadott vagy esetlegesen közzététele került beszámoló cseréjére, javítására, részben egészben van-e lehetőség, és hogyha igen, akkor hogyan?
Itt szerintem nagyon fontos, hogy ugye sokkal korábban, sok évvel ezelőtt, amikor nem volt ennyire szigorú rendszer, akkor ugye nem is időbe tették közé a vállalkozások a beszámolóikat, ezért lett ugye szigorítva, vagy közé tették esetlegesen, de ugye később jelezték, hogy az nem volt jó, és cserélni szeretnének, stb. Ugye nem fejezték be időbe a beszámolókészítést, de nem akarták ugye a mulasztást kockáztatni. Ezek korábbi években működtek, most már azért jó pár éve gyakorlatilag a jogalkotó beszigorította ezt a rendszert, hogy csak olyan esetben lehet a beszámolót cserélni, vagy passziváltatni, más szóval, amikor ugye a cég képviselete jogosult, hivatalos vezetőtisztségviselő jelzi a cég információszolgálat felé, hogy hiba történt, és nem a megfelelő szerv által jóváhagyott, elfogadott beszámoló került feltöltésre és letétbe helyezésre. Gyakorlatilag ugye a jogalkotó spekuláltozta, hogy ezt vegyék komolyan a vállalkozások, és ugye ennek szankciós feltételei is vannak, ugye gyakorlatilag ugye ez a nyilatkozat, ez azért felelősségteljes, hiszen ellenőrzést is mohat maga után, meg gyakorlatilag ugye mulasztást is se lehet elkerülni, hogyha ugye kiderül, hogy az ember nem tette időbe közzé, vagy nem jutott közzé, akkor ugye már ez mulasztási bírsága is újtható hatóság részéről, és ugye ez csak egyszer lehet, egy éven belül lehet nyilatkozni a közzétételtől számítva a cégképviseletre jogosultnak, és egyszer lehet passziválni. Ha esetleg véletlenül olyan történt, hogy vagy egy másik cégnek az adataival lett kitöltve, vagy valami összekeveredett, esetleg ugye egy könyvírólodánál, akkor gyakorlatilag azt pedig egy külön eljárással a cég információs szolgálatnál lehet megindítani, hogy gyakorlatilag ugye azt a beszámolót, azt töröljék le, és ugye a helyeset hogy tudják beadni, az egy speciális eset, előfordulhat egy adminisztrációs hiba, de ahogy korábban beszéltük, ugye a rendszert azért finomították, és azért hoz be adatokat, adószám alapján, stb., hogy ezt azért kiküszöböljék, tehát hogy lehetőség szerint ugye manuális emberi tévedéseket minél jobban megpróbálják megakadályozni, vagy legalább a figyelmet felhívni rá is, nyilván, hogy ezáltal esetleges ilyen súlyos tévedést kiküszöböljék.
De egyébként bármilyen ilyen passziválásnak, cserének vagy javításnak van szankciója? Tehát hogyha ez megtörténik, hogyha erre rákényszerül a cégvezető, akkor ezt szankcionálják, ezért fizetni kell?
Gyakorlatilag alapból nem szabják ki, viszont utólagos ellenőrzések esetében ugye azt, hogy ez nem időben történt meg, ez bírságot vonhat maga után. Nyilván, hogy az összes körülményt mindig mérlegeli a hatóság, ugye az utóbbi években a NAV esetében is ugye kimondásra került, hogy szolgáltató jellegű kell, hogy legyen a hozzáállásuk, tehát nyilván, hogyha valakivel soha semmi probléma nem volt, akkor ahhoz úgy állnak. Ha valakivel sorozatosan vannak problémák, akkor nyilván, hogy előbb-utóbb a mulasztási bírságot ki fogják szabni. Hogyha így nézzük, akkor a gyakorlat azt mutatja, hogy ez nem az elsődleges célpontja a mulasztási bírság területének, ugyanakkor előfordulhat ennek kapcsán is, hogy ugye maximálisan kiszabhat 500 000 forintos bírságot kiszabják valakire. Nyilván, hogy ami fontosabb a hatóság szempontjából, hogy időbe közé legyenek téve a beszámolók, vagy egyáltalán közé legyenek téve az a rendszer, hogy ugye figyelik, és aki nem tette közé, felszólítják, második felszólítást követően pedig már ugye későbbiekben akár kényszertörésre is küldheti a NAV, ez sokkal fontosabb, hiszen gyakorlatilag a cégek közötti nem megfelelő adózói magatartást próbálják kiszűrni. Ezekben az esetekben sokkal fontosabb a NAV-nak, hogy ezek az informatikai eszközök is azért vannak, hogy a határidőben is korábban tudja tartani a jogszabályi kötelezettséget, hogy fel kell szólítani a 30 napon belül, stb. A csere kapcsán egyébként nyilván, hogyha egy ellenőrzés során, mondjuk egy átfogónál, ugye ezt esetleg észreveszik, vagy jelzi a NAV felé a cég információszolgált, akkor előfordulhat, de itt az összes körülményt tekintve nem biztos, hogy kiszabják, ugyanakkor kiszabhatják.
A csatolmányok cseréjére van lehetőség, hogyha úgy adódik, hogy ez válik szükségessé?
Gyakorlatilag a csatolmányok cseréjére ugyanaz vonatkozik, hogy akkor nyilatkozni kell, és úgy lehet kicserélni a csatolmányt is, hogy a cég képviselő az jelzi, hogy nem jó lett feltöltve. És erre is vonatkozik az egyéves határidő, és ugye a szankció lehetősége.
Amikor ezek a vállalkozások ugye közzéteszik a beszámolójukat, akkor azért nagyon sok minden kiderül az előző évi tevékenységükkel kapcsolatban. Nyilván ugye az is érdekes lehet, hogy hogyan történik az osztalék kifizetése, hogyha van eredmény és van lehetőség az osztalék fizetésre. Itt milyen szabályok határozzák ezt meg?
Az osztalék kapcsán véleményem szerint nagyon fontos elmondani azt, hogy ugye 2016 óta az osztalék előírási, osztalék figyelembevételi szabályok változtak Magyarországon. Kicsit a nemzetközi sztenderek, nemzetközi beszámolók irányába ment el, tehát a könyvelőknek könnyítette az életét, hogy nem kell bekönyvelni előző év végére a döntést, hanem figyelembe lehet venni a döntést a beszámoló készítés során, és ugye az adózott eredmény felhasználás során. Ez praktikusan azt jelenti, hogy amikor ott van a tulajdonosok előtt ugye az előző évi beszámoló, akkor nem kell két mérleget készítenünk, egyet osztalék előtt, meg osztalék után, hanem gyakorlatilag dönthetnek ugye az adott évi adózott eredményről, és ugye a korábbi évek eredménytartalékába lévő összegekről, és ugye előírhatják osztalékként. Ezt a könyvelőknek már csak a határozott dátumával kell könyvelni, nem kell visszarakni a korábbi évre. Ez adminisztrációs könnyítés. Továbbá ha esetleg ugye egy cégcsoportról beszélünk, több cégről, és gyakorlatilag több leányvállalat van anyavállalat, akkor amíg meg nem kapott, de már járó a leányvállalatban jóváhagyott osztalékot is figyelembe vehetik a döntésük során, azaz nem csak az anyavállalatnak a kimutatott számítási mérlegében kimutatott eredményt, hanem a járó osztalékot is figyelembe veheti, és úgy hozhatja meg a döntést a tulajdonosok felé az osztalék összegéről. Ez egy fontos része a dolgoknak, hiszen így gyakorlatilag a beszámoló készítés során, hogyha alulról fölfelé megyünk, és a lányvállalatoknál előbb lehet dönteni, akkor az osztalék kötelezettséget szépen folyamatosan feljebb lehet tolni, és ugye a legvégső holding, anyavállalat esetében ugye az egész cégcsoport eredményét figyelembe lehet venni a tulajdonosok felé, mint adózott eredményt és mint osztalékfizetési lehetőséget.
Ez egy lényeges adminisztrációs könnyítés volt?
Én úgy vélem, igen, amikor ez 2016-ban megváltozott, ez lényegesen könnyítette, hiszen nem kellett csinálni egy osztalék előtt és egy osztalék utáni mérleget, nem kellett ugye lekönyvelni az előírt osztalékot az előző év végére, hanem a tulajdonosi döntés napjával lehetett könyvelni, azaz már ugye a beszámoló készítési időszakban, annyi, hogy a kiegészítő mellékletben ugye az osztalék döntési javaslatot, vagy az osztalék döntést fel kell tüntetni. Ez azért lényegesen egyszerűsítette, főleg a könyvvizsgálatos cégeknél ugye az eljárást, hiszen a könyvvizsgálónak se kellett válni a kétszer ugyanarra az anyagra. A tulajdonosi döntést persze azt a könyvvizsgálók is látták, de gyakorlatilag a munkát gyorsította.
A beszámoló készítéstől függetlenül osztalék előleg kifizetésére évközben is van lehetőség. Ez pontosan milyen szabályok szerint történik?
Így van, gyakorlatilag, ha mondjuk most olyan cégről beszélnénk, akinek az üzleti éve, ugye nem naptári év végével van, hanem mondjuk akármikor évközben, ő most is készített közbenső beszámolót, bárki készített ugye a két beszámolási időszaka között beszámoló előtt közbenső beszámolót, ami alapján ugye osztalék értékelőleget fizethet a tulajdonosainak. Gyakorlatilag itt is ugyanazok a szabályok vonatkoznak, hogy figyelembe lehet venni az adózott eredmény meghatározásánál esetlegesen, ami majd jár neki osztalék, hogyha arról volt döntés, és ugye az osztalék fizetési korlátokkal az, hogy a saját tőkében nem vehetjük figyelembe az értékesítési tartalékot és a lekötött tartalékot, kifizethető osztalék előleg. Ugye erre vonatkozik az, hogy viszont ha évvégén ez nem tud osztalékká válni, akkor a tulajdonosnak ezt vissza kell fizetni, ez egy követelés a tulajdonos felé addig, amíg a beszámolóban ez nem válik osztalékká. Ha nem válik osztalékká, akkor ugye kamatokkal együtt ezt vissza kell fizetni, ha osztalékká válik, akkor gyakorlatilag egy előleget kapott, és ugye a pénzügyi rendezésnél csak a különbözetet kell kifizetni.
Önök az Adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Hén Miklós, az RSM Hungary vezérigazgató helyettese volt. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.